megváltómegy kérésemet, nem vetheted meg nékem, hogy szívem mélyén tégedet hordozhatlak, remélem. És bölcsőd szállásod leszek, jövel, hát tölts el engemet magaddal nagy örömmel.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre az előbb énekelt dicséret második versével. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztséget az Úr Jézus Krisztus. Máté evangéliuma utolsó verseit olvasom. A 11 tanítvány elment Galileába a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a feltámadott Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom, menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én tanítottam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Amen. Márk evangéliuma 9. fejezetéből is olvasok egy verset. A Márk evangéliuma 9. fejezetének 37. versét. Ezt mondta Jézus, elővette gyermeket, közéjük állította, ölébe vette, és ezt mondta neki, aki az ilyen gyermekek közül egyet befogad az én nevemben, engem fogad be. És aki engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött. A gyermek csodálatos ajándék a mindenható Istentől. Ugyanakkor egy hatalmas megbízatás és feladat. Jézus Krisztusban azért váltott meg minket az Isten, hogy alkalmasak lehessünk erre a feladatra, hogy megtisztuljunk újra meg újra az ő szeretetébe. Nagyon nagy feladat egy gyermeket befogadni. A befogadás azt jelenti, hogy figyelek rá. Övé a teljes figyelme. Mert amikor a gyermekkel foglalkozunk, a kicsi gyermek kezébe nem szabad se a tévé elé ültetni, se a kezébe mobiltelefont adni, károsítja az idegrendszerét, és az egész jövendő életére befolyással van. Teljes figyelmünket oda kell neki adni, és ha hisztizik is, és követeli is, akkor se szabad neki a saját érdekében engedni, hogy ne károsodjon az agya. Nagyon nagy felelősség a gyermek. Be kell fogadni. Törődni kell vele. Mindig figyelni rá, hogy mire van szüksége, miben kell tanítani, hogy fejlődjön, hogy rendet tanulhasson. De azt mondja, hogy aki befogadja, mondja Jézus, az engem fogad be. Tehát olyan nagy dolog, mintha a világ teremtőjét, a megváltó Úr Jézus Krisztust fogadnánk be az otthonunkba, olyan nagy dolog, amikor egy gyermeket vállalunk, és törődünk vele, és mindent megteszünk azért, hogy ember legyen belőle. Hát ebben a feladatban kíván segítséget nyújtani nekünk a mindenható Isten az ő megváltó szeretetével. Amen. Keresztény szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, ezért kérlek titeket, kedves szülők, keresztszülők, valljátok meg hiteteket a gyülekezet közösségében az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Imádkozzunk. Istenünk, áldunk téged, csodálatos ajándékodért, az életért. Köszönjük ennek a kisgyermeknek az életét. Köszönjük, hogy ott voltál az édesanyjával a szülés nehéz időszakában, és köszönjük, hogy ott vagy velünk most is, amikor oda kell figyelnünk erre a gyermekre, és az ő érdekében határokat vonni és nevelni. Segíts, Urunk, szereteteddel megváltó irgalmaddal mindnyájunkat. Amen. Igen, még kérdéseket kell föltennem, igen. Először azt kérdezem, hogy akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, Fiú, Szentlélek közösségébe, a keresztény anyaszentegyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha fölnő, ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről? Akarja, ígéritek-e, bocsánat. Most pedig a gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Attila, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Semmi baj, semmi baj. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak téged, enyém vagy. Ámen. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltre és családjára. A 134. Zsoltár harmadik versét énekelve, megáldjon téged az Isten.
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Kedves testvéreim, hallgassuk meg a hirdetésünket. Az elmúlt héten búcsúztak szerettei Horváth Mihályné Szűcs Olga, 83 éves, Péter Gábor, 52 éves, és Szabó Zoltánné Túri Emília, 88 éves korábban elhunyt testvéreinktől. Isten vigasztalását kérjük a gyászoló családoknak. Az egy éve elhunyt Vojtkó Lászlóra emlékeznek felesége és gyermekei. A Szentlélek vigasztaló kegyelmét kérjük az emlékező testvérek számára is. Mai Isten tiszteletünkön megkereszteltük Gáspár Attila és Máté Anita Attila Deniz nevű fiúgyermekét. Isten áldja meg a család fáradozását és további életét. Szeretettel várjuk a testvérek jelentkezését gyülekezet nyári táboraiba. Július 18 és 24 között Kishutára a konfirmációra készülő és már konfirmált fiatalokat várjuk. Augusztus 9-től 13 között a Kazinci iskolába pedig az általános iskoláskorú gyermekeket várjuk. Jelentkezni lehetőleg előleg fizetésével, a lelkészi hivatalban tudnak a testvérek. Gyerektábori megbeszélésünket június 27-én tartjuk Isten tiszteletünk után. És mindenkit várunk erre sok szeretettel, aki vállalna bármilyen szolgálatot a gyerektábor alatt. Több hirdetésünk nincs, testvéreim. Énekeljük 50. Zsoltárunk első, második és 9. versét. 50. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az erős Isten uraknak ura. Az énekünk előtt Gondok úr szeretne szólni köztünk néhány szót.
Áldás, békesség, szeretett testvéreim! Ezúton jelezném a gyülekezetnek, hogy a 2021 évi kanonikai vizitáción az Esperes úr megtette vizitáciát, és mindent rendben talált gyülekezetünknél. Hálát adjunk ezért Urunknak, és köszönöm a gyülekezet segítségét, támogatását. Iránymutatót kaptunk a következő időszakra. Itt jelezném a gyülekezetnek, hogy június 22-én lesz képesítő vizsgája segédlelkészünknek, aki utána már nem segédlelkészünknek fogunk hívni, beosztott lelkész testvérünknek. Kérem, imádkozzanak szintén ezért a vizsgáért, hogy minden rendben történjen. Kedves testvérek, most a következő dolgot kell még jelentsem. Az esperesi vizitáción a templom külső felújításával kapcsolatos teendőkről ugye már tájékoztattam a gyülekezetet. A jövő hét folyamán fogunk szerződést kötni az építésszel, illetve a kivitelezővel. Ami azt jelenti, hogy 2021. szeptemberi hónaptól a gyülekezet templomának külső felújítása és szinten tartó beruházási munkálatait megkezdjük. Kérem szépen, hordozzák ezt imádságukban, és kérem segítségként ugyanúgy a tavalyi és előző évi beruházásoknál kérem a szakmai segítséget is. Kedves testvérek, 2020 május 18-án egy olyan testvérünk ment el, aki 30 évben át a gyülekezet tagjaként, minden tanévet bezárt. A gyermekeknél és a fogyatékos gyermekeknél tanított, és szeretetével, gondoskodásával, bölcsességével előre vitte gyülekezetünk életét. Legyen áldott emléke, és mikor bezárjuk a 2020-21-es tanévet most, legyen áldás az, amit tanított. Tisztesség, és tartsd meg gyökereinket. Legyen áldott emléke Dürgrő Márta testvérünknek. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen gondnok úr szavait, és Isten tiszteletünket folytassuk most továbbra is énekszóval. 50. Zsoltárunk első, második és 9. versét. Első verse így kezdődik, az erős Isten uraknak ura.
Isten uraknak ura, szól és e földet mindenül hívja, támadatról és napenyészetről, nagy szépséggel a Sion hegyéről eljő az Isten, ő fényességében semmit el nem hallgat ítéletében.
Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom, János evangéliumának 13. részéből az első 5 verset és a 12. verstől a 17. verset következőképpen. A húsvét ünnepe előtt Jézus tudta, elérkezett az ő órája, hogy átmenjen e világból az atyához. Szerette az övéit e világon, mindvégig szerette őket. Vacsora közben, amikor az ördög már Iskariótes Júdásnak, Simon fiának szívébe súgta, hogy árulja el őt, Jézus, tudva, hogy az atya mindent a kezébe adott, és hogy Istentől jött, és Istenhez megy, felkelt a vacsorától, levette felső ruháját, egy kendőt vett, és körülkötötte magát. Azután vizet töltött a medencébe, mosni kezdte a tanítványok lábát, és megtörölte a kendővel, amellyel körülkötötte magát. Miután megmosta a lábukat, felvette a felső ruháját, újra leült, és azt mondta nekik, tudjátok, mit tettem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én, az Úr és a Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amint én cselekedtem veletek, ti is úgy tegyetek. Bizony, bizony mondom nektek, a szolga nem nagyobb az ő uránál, sem a küldött nem nagyobb annál, aki őt küldte. Most, hogy tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha meg is teszitek. Eddig Istenünk ígéje, gyertek testvéreim fennállva, fejünket meghajtva, imádkozzunk Istenünkhöz. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy a te áldó kezed rólunk soha nem veszed le. Köszönjük, hogy te kísérsz bennünket, bárhol is legyünk, bármilyen helyzetbe is kerüljünk. Köszönjük, hogy igéd által szolgálatra tanítasz minket. Köszönjük neked, Urunk, a sok szolgáló testvért, fiatalok szolgálatát, az orgona szolgálatát, és a gyerektáborban, ifjúsági táborokban, vagy Mátraházán levő szolgatások szolgálatát is. Kérünk, Urunk, hogy Te indíts bennünk ilyen lelkületet, hogy tudjunk és akarjunk szolgálni egymás felé. Kérünk, Urunk, hogy legyél a testvérekkel a gyászban, hiszen olyan sokan vesztették el azt, akik kedvesek a számukra, olyan sokan éreznek gyászt a szívükben, Te légy mellettük, és Te erősítsd meg őket. Kérünk, Urunk, hogy vigyázz ebben a nagy melegben idősebb testvéreinkre is. Kérjük a Te vezetésedet, a Te gondviselésedet. Kérünk, áld meg a gyülekezetünk elkövetkezendő alkalmait, áld meg Isten tiszteletünket, áld meg az ige hirdetőjét, és add, hogy az igéd üzenete eljuthasson hozzánk is, hogy hazavihessük magunkkal a templom után is. Amen. Ige hirdetésünk előtt énekeljük a 627-es számú énekünket, Barna új énekeskönyvünkből, annak első versét. 627-es számú énekünk első verse így kezdődik: Igéddel áldj meg bennünket, Urunk!
Igéddel áldj meg bennünket, Urunk, így lesz-e hajlék lelki otthonunk. Buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked. Árazd e házra áldott lelkedet. Buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked. Árazd e házra áldott lelkedet.
Az igehirdetés alapjaként olvasom az Efézusi levél soron következő verseit, a 6. fejezet 5-től 8-ig terjedő verseit. Ti szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek test szerint való uratoknak tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Ne látszatra, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái. Lélekből cselekedjétek Isten akaratát, jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem embereknek. Tudva, hogy ha valaki jót tesz, az annak jutalmát veszi az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Foglaljuk el helyünket. Az Efézusi levél gyakorlati részénél vagyunk, ahol kiosztja a feladatokat Pál, az Isten szent lelke segítségével, ad feladatot a férnek, feleségnek, aztán a gyermekeknek, szülőknek, és végül ad feladatot a szolgáknak és az uraknak is. Most tartunk ott, hogy a szolgáknak adott feladatot, idézőjelben, ez ilyen belső hozzáállási feladat, mindegyik. Most tartunk itt, hogy ezt nézzük meg. Talán ebben változott meg az élethelyzetünk legjobban. Amikor a levél íródott, az ókorban rabszolgatartó társadalom volt, igaz, hogy Izraelben Isten ezt nem engedte, a szolgák családtagok voltak, És a gyermekek ugyanúgy szolgáltak a közös munkában, mint a szolgák, és egy asztalnál étkeztek, tehát az izraeli helyzet sokkal jobb volt, mint az ókori átlag. De minden esetre ez a levél nem a zsidóknak szól csupán, hanem a keresztény gyülekezeteknek, ahol együtt voltak a pogányok meg a zsidók, a közülük lett keresztjének elsősorban. Tehát egy ilyen környezetben, egy rabszolgatartó környezetben szólal meg az ige, és ettől ma nagyon távol vagyunk. Mégis ma is dolgozunk mindannyian. Van munkahelyünk, és ott van általában főnökünk is. Nagyökei vagyunk. És éppen ezért nagyon fontos ez az ige nekünk is, bármennyire messze vagyunk a rabszolgatartó társadalomtól. De maga ez, hogy szolgálunk, és hogy szolgálat, ez ma már rosszul cseng a fülünknek. Nem szeretjük hallani, hogy mi szolgák lennénk, és szolgálnánk valakit, valamit. Az én gyerekeim hallom, hogy az egyik mondja a másiknak, mikor az egyik kér valamit tőle, hogy hozza már ide, hogy nem vagyok a te szolgád. Ahelyett, hogy örömmel oda vinné, ezt hallom sokszor. Vagy hallom esetleg háziasszonyoktól, amikor valami nem úgy történik, ahogy ő szeretné, nem kap annyi segítséget, hogy nem cselédnek szerződtem. Vagy azt is hallom, sok fiataltól, mondjuk legtöbbnyire tőlük, hogy nem ezért tanultam, hogy ezt is nekem kelljen elvégeznem. Takarítanom kelljen, vagy mosogatnom, vagy ki tudja, hogy milyen alantas munkát. Ezt hallani úton útfélen, és ilyen gondolatokkal vagyunk általában, és bennünk is ezek szólalnak, megvalljuk meg. És azt kell mondjam, hogy ez a gondolkodás a Bibliától távol van. És Pál apostol nem azért beszél itt így, ahogy beszél, mert ő rabszolgákhoz beszél, nem. Ha hozzánk beszélne a mi korunkban, akkor ugyanezeket mondaná el. Miért? Mert Krisztusra hívja föl a figyelmet. Ha megfigyeltük, 4 versből állt a felolvasott szakasz, és mind a 4 versbe külön meg van említve a Krisztus vagy az Úr. Hogy mi neki szolgálunk. Hogy keresztény ember munkája és a munkához való viszonya, a feladatokat, hogy hogyan teljesíti, milyen lelkülettel, ez abból származik, hogy ő Krisztusnak a szolgája, ha lehet így mondani. Hallottuk az igét a János evangéliumából, a lábmosás történetét, amikor olyan világra szóló, meglepő dolog történik, hogy a mindenható Isten fia, a megváltó Úr Jézus Krisztus, akiben az Isten jött el közénk, ott az utolsó vacsoránál körülköti magát törölközővel, és megmossa a tanítványai lábát. Valószínű azért került erre sor egyáltalán, mert a tanítványok azon vitatkoztak, hogy most kinek kéne ezt az alantas rabszolgai munkát elvégezni. Mert egy másik evangéliumban olvassuk, hogy ott az utolsó vacsorán Kérdezi őket Jézus, hogy miről beszélgettetek, és nem merik elmondani, mert azon vitatkoztak, hogy ki a nagyobb közülük. Kinek kell csak úgy ott ülni és tartani a lábát, hogy a kisebb megmossa. És Jézus Krisztusban a mindenható Isten odaáll, körülköti magát törölközővel, és megmossa a tanítványai lábát. Örvendező természetességgel, nem úgy, hogy na lássátok, hogy még én is képes vagyok ilyenre, és szégyeljétek el magatokat. A szavaiból egyáltalán nem ez derül ki. Örvendező természetességgel végzi el ezt a akkoriban is szolgainak, sőt rabszolgainak számító feladatot. Mi egy ilyen megváltónak, egy ilyen Istennek vagyunk a gyermekei, a megváltottai, aki a legpiszkosabb munkát is elvégzi a mi életünkben. És ennek a csúcsa az, hogy a legnagyobb piszkunkat, a lelki szemetünket, az elrontott életünk szennyét, a bűneinket vállalta magára, és megfizetett érte. Neki ez is természetes volt, hogy megteszi. Csupán azért borzadt tőle, mert ilyen szennyes és mocskos munkát még nem végzett, és ezért imádkozik a Gecsemáné kertben vértverítékezve, de tudja, hogy ez az Isten akarata, és megteszi. Úgy tűnik, hogy a különbség a hozzáálláson múlik. Hogy ki a keresztény ember, és ki nem. És ez kiderül, és sokszor nem a templomba járókról derül ki, hogy keresztény ember, és sokszor a nem templomba járókról derül ki, hogy az. Itt ezen a vízválasztón, hogy tud-e csendben és készséggel szolgálni. Hogy a hozzáállásunk milyen? Hogy Krisztusban gondolkozunk-e? Vagy a világ szerint, és derogál ezzel a csúnya idegen kifejezéssel sok minden, amit meg kell tennünk, és mi úgy gondoljuk, hogy mi már nagyobb urak vagyunk annál, mint hogy ezt nekünk kelljen pont megtennünk. És a mindenható Isten Jézus Krisztusban készségesen jön és megteszi. Ha ő a mi Istenünk, akkor nekünk is így szolgál, és ezért mi tudjuk, hogy hol van a helyünk, a Mesterünk mellett és mögött, és tőle tanulunk szolgálni, és hasonló jókedvel és természetességgel végezzük el a feladatainkat. De vajon ilyenek vagyunk-e? Akik itt ülünk a templomban, ilyenek vagyunk-e hétköznapokban? Mert itt a templom padokban nincs velünk baj, mert szépen, csendben tudjuk hallgatni az igét. De minden napokban dől el, hogy mennyi valósul meg belőle a hétköznapi életünkben. Nézzük meg egy kicsit külön-külön is ezeket a mondatokat, mind a négyet. Először is, ti szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek tesz szerint való uratoknak, tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Erre mondtam azt, hogy nem azért beszél így Pál apostol, mert rabszolgákhoz beszél. A rabszolgákra nem volt egyébként sem jellemző, hogy ők félelemmel és rettegéssel dolgoztak volna. A rabszolgák Kötelesség tudatból dolgoztak, és alig várták, hogy vége legyen, és letegyék a munkájukat. Akár csak manapság sok ember. És itt az, hogy félelemmel és rettegéssel szolgáljatok, ez azt jelenti, hogy legyetek ott. Amikor csináltok valamit, akkor felelősséggel tegyétek. Úgy, hogy most egy fontos megbízatást tesztek. Ezért fontos, hogy Krisztusnak szolgáltok. Mert lehet, hogy a rabszolgatartó olyan munkákat is adott nekik, amikről azt gondolták, hogy ez nem olyan fontos. De amit Jézus Krisztus bíz ránk, az egészen biztos, hogy nagyon lényeges. Talán csak példát tudunk benne mutatni, hogy mi még azt a munkát is, amelyik kétséges, hogy mennyire fontos, még azt is odaadással tudjuk elvégezni, hogyha kérik tőlünk. Nyilván, ha annyira fölösleges, ezt nem vagyunk rabszolgák, megbeszélhetjük a főnökkel, amelyik engedi. Nem erről van szó, hogy nekünk minden fölösleges munkát szó nélkül el kell végezzünk, de van olyan helyzet, amikor Jézus Krisztus azt bízza ránk, hogy tegyük meg, szó nélkül, odafigyelve, felelősséggel. A másik mondat. Ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái, lélekből cselekedjétek Isten akaratát. Ez a látszatra szolgálni, ez nagyon szigorú szó, de talán úgy mondhatnám, hogy van olyan, amikor mi embereknek szolgálunk, itt erről van szó, és nem Krisztusnak. A kirakatban. És ennek vannak hátulütői, csak hármat írtam fel ide a vázlatba. Úgy hívják, hogy szereplés, amikor embereknek szolgálunk, és nem az Istennek. Például olyankor várunk a tapsra, tehát a végén. Tehát elvárjuk, hogy észrevegyék és megköszönjék. És felháborodunk, hogyha ez nem történik meg. Amikor Krisztusnak szolgálunk, akkor tudjuk, hogy az ő szolgálatát ott a kereszten, meg úgy egyébként is senki meg nem köszönte. Ő természetesnek vette, sőt, még belé kötöttek is. Gyalázták őt, és ő csendben tudott szolgálni. Tehát amikor szereplünk, akkor tapsra várunk, illetve egy áldozat szerepben tündökölünk. Ilyen lelkülettel, hogy na hát, ebben a családban sincs más, aki ezt elvégezné. Lám-lám, már megint nekünk jutott, mint keresztényeknek a legnehezebb feladat a munkahelye. És akkor áldozat szerepben tündöklünk magunk előtt. Ilyen az, amikor embereknek szolgálunk. Amikor az a fontos, hogy ők mit látnak, mit szólnak hozzá, őtőlük vettük a feladatot. Jézus Krisztus nem így tett az életünkben, mert ha így tett volna, akkor nem vállalta volna ezt az áldozat szerepet, mert tudta, hogy ez aztán senkinek se fog tetszeni. És van olyan, hogy handabandázunk. Tehát, hogy mutogatjuk, hogy mit tettünk. Mutogatjuk, hogy mire vagyunk képesek, mit tudunk. És akkor ez a fontos, hogy lássák. És sokszor nem is a feladatvégzés pontossága és gondossága fontos, hanem hogy mi látható belőle, és az mit hirdet az mi tudásunkból, és szervezőkészségünkből, és nagyságunkból. Ne szereplés legyen a életünk, hanem szolgálat, és a munkánk főleg. Ne látszatra, mint akik embereknek akarnak tetszeni, hanem mint Krisztus szolgái. A harmadik mondat. Lélekből cselekedjétek Isten akaratát, jó akarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak, és nem embereknek. Jó akarattal. Tehát elfordulok magamtól, és nem magamhoz vagyok jó akarattal, hanem a környezetemhez, mert a munka az jellegzetesen azt jelenti, hogy nem magamnak dolgozom, hanem mások javára. Akár a családom, miért a háztartásban, akár a munkahelyen a társadalom megfelelő embereiért, akiknek éppen az én munkámra van szükségük, hát másoknak dolgozok. Tehát ha én ezt lélekből akarom tenni, ahogy itt mondja Pál apostol szájával az ige, lélekből cselekedjétek Isten akaratát jó akarattal. Tehát, hogy tudom, hogy én ezzel másoknak szolgálok. És odafigyelek, hogy ez valóban nekik jó legyen. És ők ne azt érezzék, hogy én ezt kényszerből csinálom, és minden bajom van, és a pokolba kívánom őket, néha a hivatalokban, meg a tömegközlekedési eszközökön dolgozóknál néha valami hasonlót veszünk észre, mert ők nagyon szem előtt dolgoznak, de néha magunkon fedezhetünk fel hasonló érzéseket, csak az nincs annyira kirakatban. Tehát ha Krisztus szerint szolgálunk, akkor azokat nézzük, akiknek segítünk, akiknek dolgozunk, hogy nekik legyen az jó, és minél jobb, jó akarattal szolgáljunk. A negyedik mondat, ezt azért talán könnyebb meghallani, mert ez számunkra nagyon pozitív. Hogyha valaki jót tesz, az annak jutalmát veszi az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Tehát, hogy nem fog elmaradni a jutalom. Csak egy kicsit késik, csak egy kicsit türelemmel kell várni. Vannak ilyen hosszú távú munkák, mint a gyermeknevelés. Sokszor azért nem vagyunk következetesek, azért nem szólunk rá. Mert az rossz. Nem tetszik neki. Nem aratunk tetszést vele, de rá kell szólnunk, de következetesen kell nevelnünk, mert az ő érdekében meg kell ezt tegyük, és majd talán felnőtt korára majd el fogja ismerni. Meg lesz a jutalma. Rendes gyereket nevelünk föl. Ugye késik a jutalom. Minél nagyobb és minél fontosabb az a munka, annál hosszabb távú, és annál később lesz meg a jutalma. Ha mi ebben az életben Krisztusnak szolgálunk, akkor az a legnagyobb munka, és annak lesz meg a legkésőbb a jutalma, arra kell legtöbbet várni. De megéri, ebben biztosak lehetünk. Minél jobb a gazda, annál nagyobb a jutalom, annál nagyobb az elismerés és a fizetség. Erről meg lehetünk győződve. Tehát ha úgy tetszik, még meg is éri Jézus Krisztusnak szolgálni. Ez természetesen csak úgy lehet, hogyha engedjük a szívünkhöz, hogy ő mit tett értünk. Meglátjuk és értékeljük az ő példáját. És időről időre elszégyeljük magunkat, amikor belőlünk egész más jön ki, mint ami belőle jött ki. És akkor talán utat engedünk neki, hogy Uram, fogj vissza engem, és ne az jöjjön ki belőlem, ami az a sok csúnyaság, ami bennem van, hanem hadd engedjelek téged előtérbe. És akkor áldás lesz a munkánkon, és nagy jutalom vár ránk az Istennél. Bárcsak így élnénk a magunk életét, akár otthon, akár a munkahelyen, és lennénk nem embereknek a szolgái, hanem az Úrnak. Amen. Feleljük az igére a 786. dicséretet. Tégy, Uram, engem áldássá.
Uram, engem áldássá, lelkedet úgy várom, tette a szívem hálássá, hogy neked szolgáljon. Bárhova küldesz ajkamról, zengjen az új énem. Tégy, Uram, engem áldássá, oly sok a bús élem.
Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk helyünkről fölkelve ismét. Áldunk téged, Urunk, megrendítő szeretetedért és kegyelmedért, amelyből szolgáltál nekünk egészen a kereszthalálig. Köszönjük, hogy így szeretsz minket. Köszönjük, hogy ezzel a meggyőződéssel lehetünk még gyászolóként is, és gyászban emlékezőként is. Köszönjük, hogy elköltözött szeretteinknek is így szolgáltál egy életen át, szeretetedből, hogy formáld őket. És köszönjük, hogy rád bízhattuk erre a csodálatos szolgáló szeretetre mindannyiukat. És köszönjük, hogy a magunk életét is rád bízhatjuk. Mert te tanítasz minket, hogy nekünk is az válik a javunkra, és abból lesz a legtöbb hasznunk, hogyha tudunk csendben szolgálni. Az fizetődik ki legjobban, hogyha másokért áldozzuk az időnket és erőnket. Segíts ezt mélyen megérezni és megtanulni. Segíts e szerint élni. Segíts, hogy a hétköznapokban ne a mi tőled elszakadt gondolataink tolakodjanak előre, hanem a te gondolataid jussanak eszünkbe, és aszerint tudjuk élni a hétköznapokat. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik imádják, azok szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Imádságunkba foglaljuk nemzetünket is a szózat éneklésével. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül a 751. éneket énekeljük, Jézus Krisztus mesterünk mind az 5 versével.
Krisztus mesterünk, mint ígérted, légy velünk. Bárhova hív a munka, adj áldát, áldát útunkra. Kevésen is hűséget, szolgálatra készséget. Új erőt te adj nekünk, hadd áldjon, áldjon életünk.